Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket az újabb Töri Fakt epizódban, melynek témája Magyarország újra népesülése és újra népesítése a Habsburg Birodalom alatt. Nézzük meg, hogy mikről lesz szó a mai epizódban. Fogunk beszélni Magyarország újra népesüléséről, a demográfiai változásokról, illetve a betelepítések következményeiről. És akkor kezdjük azzal, hogy hogyan indult meg az ország újjáépítése.
Mielőtt belevágnánk az ország újra népesítésébe, érdemes elsőnek ugye térben és időben is elhelyezkednünk, illetve megnézni azt, hogy egyáltalán miért volt szükség az újra népesítésre. Időben itt egyértelműen a török kiűzését követő időszakban járunk, egészen pontosan III. Károly Habsburg császár uralkodását éljük már, aki 1711-től 1740-ig uralkodik, és az ő uralkodás alatt kezdődik meg az ország újjáépítése, és egyben gazdasági talpra állítása is, ami egészen gyakorlatilag lánya Mária Terézia uralkodásáig bezárólag kifog tolódni. Ugye a török teljes kiűzése egy újabb háború során befejeződött, ugye emlékszünk, hogy a karlócai békében a Temesköz még a törökök kezén volt, azonban ez az 1716-18-as háború során a Temesközről is kiűzik végleg az oszmán törököt. A Habsburg Birodalom súlypontja ezzel már végképp áthelyeződik nyugatról Közép-Európába, azaz felértékelődik a Magyar Királyság sorsa. Ez abban is látszik, hogy III. Károly nem is hiába kötött kompromisszumos békét a magyarokkal a Rákóczi szabadságharcot követően, tehát az osztrákoknak is szüksége van a Magyar Királyságra. Ennél fogva az osztrákoknak is érdeke a Magyar Királyság talpraállítása mind demográfiai, mind gazdasági szempontból, tehát ez a cél lebegett III. Károly mögött. Az osztrák örökös tartományokat, ugye valamint a cseh és magyar királyi címet birtokló dinasztia számára a legnagyobb kihívást ugye a birodalom összefogása jelentette, azaz a birodalom egység megvalósítása, ez látszolni fog majd Mária Terézia uralkodásában is. A sok nemzetiségű, eltérő kultúrái és gazdasági fejlettségű, illetve különböző rendi jogokkal rendelkező ország működtetése hatékony központosítást igényelt, egy hatékony, abszolútisztikus királlyal az élen, amit III. Károly abszolút biztosít is. Ahhoz, hogy megértsük és belemenjünk az újra népesítésbe, nézzük meg itt a demográfiai helyzetet, hogyan is áll most Magyarország. A történeti demográfusok becslései alapján ugye azt láthatjuk, hogy az ország népessége Hunyadi Mátyás halálakor mintegy 3,5 millió volt, a 18. század elején pedig ez nagyjából 4,5 millió lehetett. Tehát gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a 15 és a 18. század között mindösszesen 1,5 millióval nő az ország népessége. Ez minden szempontból válságos számadat. A 16.-17. századból nem rendelkezünk biztos adatokkal, de azért kimutatható, hogy egy-egy háborús év megtizedelte a növekedő, vagy hát a növekedni próbáló népességet, például az ország felszabadítása, vagy az elhúzódó várháborúk során. Tehát egyértelműen ezt a válságot a török itt tartózkodása eredményezte. A lakosságot a hadak dúlása mellett ugye éhínségek, járványok is tizedelik, lásd, hódoltság területén a kettős adóztatás okozta, terhek rengetegen halnak éhen, vagy a Rákóczi szabadságharc idején kirobbanó pestis járvány. A két évszázad alatti gyarapodás üteme elmaradt a nyugat-európai növekedéstől, és ugye a törökkori pusztulást a falvak térbeli elhelyezkedésének aránytalansága is tükrözi, tehát ennek nyilván az az ok, hogy rengeteg falut elpusztítottak, főleg az ország középső részén. Ugye az ország középső részén a település szerkezet nem csak szétzilálódik, de több száz falu teljesen eltűnik, és a legnagyobb vérvesztesség ugye ezt a területet sújtja, és azon belül is a magyarságot. Tehát a magyarság egyértelműen demográfiai válságba kerül a 18. század elején, ez az alapvetésünk. Mi a helyzet Erdélyben? Erdélyben a 17. század fordulán, hogy az állandó háború következtében a magyar etnikum számaránya csökken, és háttérbe szól a románsággal szemben. Na hát ez már alapvetően itt egy súlyos nemzetiségi konfliktust és problémát fog eredményezni, ami a mai napig is egy kitartó probléma a magyarság és a románság közötti feszültség. Ugye jelentős ugye eltérések mutatkoznak a népsűrűségi adatokban is, hogy a nyugati megyékben néhol ugye nyugat-európai átlagnak megfelelő számokat produkál a Magyar Királyság, azaz 30-40 fő per négyzetkilométer, míg az egykori hódoltsági területen ez megdöbbentően alacsony, ott például Békés megyében 3 fő per négyzetkilométer volt a népsűrűség. Ezt is csak ismételném magamat, szintén a török elnyomás miatt alakult így. A 18. században ezért hatalmas népmozgások kezdődtek meg Magyarországon, és akkor itt utalnék vissza a címre, hogy miért is ez a kettős címe a tételünknek, hogy újra népesülés és újra népesítés. Az újra népesülés egy természetes, külső behatástól független folyamat, míg az újra népesítés egyértelműen egy személy vagy egy politikai rendszer által megindított tudatos folyamat volt. És akkor nézzük meg ezeket a folyamatokat. Ugye háromféle népességmozgásról beszélhetünk. Az első népességmozgás a szervezet betelepítés. Kezdjük ezzel. Ugye a harmadik Károly uralkodás alatt nagyszámú német közösség érkezik az országba. Ugye az udvara szervezet betelepítés során adókedvezményekkel, előre megépített falvakkal, ugye kedvezett a német paras családoknak, azaz, hogy minél több németet szervezettel telepítsen be a Magyar Királyság területére. A főleg ugye délnémet területekről bevándorló, elsősorban katolikus vallású családokat tudatosan telepítik le az országban, és itt a Magyar Királyságon belül ugye sváboknak hívjuk a betelepült németeket, tehát a sváb falvak jönnek létre. Egyébként, ha körülnézünk, ez főként ugye az ország középső régiójában, tehát a mai Budapest-Pest megyei régióban találhatóan, tehát az ország nyugati felén, rengeteg ugye Budapesten is számos kerületben figyelhetünk meg ugye sváb építészeti elemeket, például a harmadik kerületben rengeteg ilyen található, de például Ócsa vagy Dabas is sváb falu volt.
Ezt érdemes úgy megfigyelni egyébként, hogyha mentek kocsival valahova, vagy utaztok busszal, teljesen mindegy, különböző városok között, akkor egy csomó helyen tapasztalhatjátok, hogy két néven van kint a település neve, és ez általában arra utal, hogy ez mondjuk egy nem egy magyar településről van szó eredetileg, de itt, ahogy a Marci is mondta, nem tudom, Budaörsnél is például kint van, itt a budai régióban több helyen is, Pilisvörösvárnál, meg ezen a környéken mindenképpen sok helyen.
Így van, hiszen akkor azért Buda volt kiépítve, nem pedig ugye a pesti oldal. Miért pont németeket, miért pont szervezett betelepítés keretén belül? Harmadik Károly az előbb említett célt próbálta meg ezzel is súlykolni, tehát az erős fokú központosítást és a birodalmi egység megtartását. Na már most a németek nyilván a Habsburg érdekeket képviselik, vallásukat, politikai irányultságukat tekintve is. Tehát egyértelműen ezek Habsburg pozíciót erősítenek a Magyar Királyság területén. Nyergeljünk át a másik formára. A következő formát belső vándorlásnak, vagy belső migrációnak nevezzük, és akkor tisztázunk, itt a migráció fogalma, ugye ma már ilyen kicsit ilyen prejoratív jelentése van. A migráció az népesség mozgást jelent, ami nem feltétlenül külső, beszéltünk egy belső migrációról is, amit a 18. században meg is történik. Mi ez a belső migráció? A belső migráció legfőképp ugye a magyarságot jellemezte. Ha területileg helyezzük el ezt a belső migrációs folyamatot, akkor egyértelműen azt láthatjuk, hogy a lakott alföldi régiók felé vándorolnak ugye a magyarok a peremterületekről. Tehát az ország peremterületeiről megtörténik az ország középső részébe történő magyar vándorlás is, amit ugye ha megnézzük mondjuk a trianoni térképet, ott már egyértelműen láthatjuk, hogy a perem területeken szorványosan él a magyarság, nyilván vannak kivételek, és főleg az ország belső részére központosul a magyarság. Az alföldi megyékben nem csak magyarok, hanem gyakorta szlovákok is betelepülnek, tehát őket is érinti ez a belső migráció, illetve a hazai cigány népesség létszáma a század végén már meghaladja 80-90 ezer főt, és a cigány családok egy része ekkoriban már letelepült, többségük azonban továbbra is vándorló életmódot folytat. A magyar városhálózat, ugye gyengesség és az utak állapota miatt ugye a falusi lakosságnak nagy szüksége volt a vándorló cigány, ugye kereskedőkre és iparosokra, és azok szolgáltatásaira, tehát például a cigánysegély része így szerez magának jövedelmet, hogy a cigányok egyik sajátos kultúrát képviselő csoportja, ugye a román nyelv egyik nyelvjárását beszélő, ugye beások voltak, akik ugye a 18. században jelennek meg Magyarországon. Jogokat majd azért csak jóval később, 19. század, 20. század derekán fognak majd kapni. Tehát a belső migráció főleg a magyarságot érinti, megállítja a perem területekre való kivándorlást, és az ország központjában koncentrálja a magyarságot. De akkor mi történik a perem területeken? A perem területeken a harmadik népesség mozgás fog érvényesülni, az úgynevezett külső migráció, vagy ez szokás úgy is írni, hogy szervezetlen vagy öntevékeny betelepülés. Nevéből adódóan ezt nem a Habsburg udvar kezdeményezni, hanem a szomszédos népek települnek be a magyar királyság perem területeire. Kik ezek? Az elhagyott felvidéki falvakra szlovákok, korabeli elnevezésük szerint ugye tótok vándorolnak be, az erdélyi településekre ugye a románság vándorol be, korabeli elnevezésüket tekintve az olá népesség költözik be, a lengyel területek irányából ruszinok telepednek le a Kárpátaljára, az öntevékeny betelepülés az ország déli területeit is érinti, ugye a török fennhatóság alatt maradó országokból folyamatosan nagy mennyiségben szerb lakosság, azaz korabeli nemüket tekintve rácok vándorolnak be, és a román családok is érkeznek a délvidékre, illetve a zsidó bevándorlás is megkezdődik a korszakban. Zsidó családok kezdetben főleg a Habsburg birodalom nyugati részére, tehát a cseh, morva területekre telepednek le, és a 18. század utolsó harmadában Galícia felől is megkezdődik az ő áttelepülésük. Ugye a zsidók létszáma a korszak végre meghaladja 80 ezer főt. Ugye ez nagyfokú zsidó jelenlétet mutat a magyar királyság területén belül. Ez majd látszódni is fog a későbbi történelmi folyamatokban is, akár a holokauszt, a magyar holokauszt esetében is. A zsidók létszám a korszak végére még tovább fog emelkedni. A népesség mozgásoknak, tehát az előbb felsorolt három tényezőnek, a természetes szaporulatnak és a gazdasági reformoknak köszönhetően az ország népessége már meghaladja a század végére a 10 millió főt. Ha visszakanyarodunk itt a kezdeti számadatokhoz, tehát a 4,5 millió fő, ez egy óriási fokú népesség növekedés, demográfiai emelkedés fog eredményezni, viszont ennek megvannak a súlyos következményei is.
És akkor nézzük is meg, hogy mik ezek.
Mint mondtam, hogy azért vannak ennek pozitív és negatív következményei is. Ugye miközben az ország lakossága közel 2,5-szeresére nő a század végére, a magyarok számaránya az összlakosság 35%-ára, Horvátország nélkül 42%-ára csökken. Tehát a magyarok, lefordítva, kevesebben vannak, mint a betelepült össznemzetiségek összesen. Tehát a magyarok kisebbségbe kerülnek a saját országukban. Ugye a birtokosoknak ekkor már szükségük volt ugye a munkás kezekre, ugye így engedélyezték egy-egy családnak a birtokaikról való elköltözést, attól függetlenül is, hogy milyen etnikai hovatartozásba volt az adott személy. Ezek társadalmi folyamatokat eredményeztek, a jobbágycsek szépen lassan történő átformálódását. Ugye a 18. században a társadalom nem etnikai alapon rétegződik, és az egyén sem elsősorban nyelvi közösség tagjaként határozta meg önmagát, ez nagyon fontos. A nem kiváltságos rétegek főleg lakóhelyük, illetve ugye felekezeti hovatartozásuk szerint tartoztak éppen össze. A hazai nemzetiségek közül a horvátok, valamint az erdélyi szászvárosok megőrizték a középkorban szerzett kiváltságaikat is, saját önigazgatással rendelkeztek. Ők rendelkeztek egyébként felső vezető réteggel is, tehát mind a horvátok, mind pedig az erdélyi szászok is. A népesség mozgások következtében az ország egyes területei etnikailag vegyesen lakottá váltak, ahol ugye a falvakban 3-4 nemzetiség is egymás mellett élhetett gyakorlatilag. A bécsi intézkedéseknek köszönhetően ilyen vegyes népességi régió lett például ugye a Temesköz 1718-ban felszabadulását követően, amelyet a bécsi kormányzat ugye Temesvár központtal néhány évtizedig ugye közvetlen irányítása alá is van egyébként harmadik Károly alatt. Tehát ott például élnek magyarok, élnek románok, szerbek, horvátok. Ugye a bánság, vagy német néven ugye Bánát, ugye területére folyamatosan román és szerb bevándorlás mellett németek is letelepednek, miközben ugye magyarok is évtizedekig nem költöznek el ugye a bánság területéről, tehát ott is már megint csak elég sűrű lakott területről beszélhetünk, szintén ha Erdélyt emeljük ki, ott is a román, szász, magyar lakosság folyamatosan keveredik. Ugye a déli határvonal mentén ugye a határőrvidéket alakítja ki a bécsi udvar, és ugye az udvari haditanácsnak rendelője alá, ott szerb túlsúly érvényesül. Ugye a szerb ortodox egyház önállóságot is élvezett katonáskodásért cserébe, de a térség ugye területi autonómiát, azaz területi önállóságot nem kap. Ugye a nemzetiségi népesség döntő része a jobbátsághoz tartozott, ez nagyon fontos, azaz csonkatársadalmat alkotnak a nemzetiségek. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nincsen vezető rétegük, szinte csak jobbágyi rétegeik vannak. Ugye így nem a magyar anyanyelvű népesség alkot csonkatársadalmat az adott területen, hanem mindig a nemzetiségi alkot. Tehát ilyen szempontból ők vannak kisebbségben. Ugye azaz hiányzik belőlük a nemesi polgári réteg, mint mondom, ez alól kivételek a szászok, illetve a horvátok történelmi múltjuk miatt. Nyilván van vezető réteg a nemzetiségeken belül, de ezek nem politikai vezető rétegek, hanem vallási vezető rétegek legfőképpen. Milyen következménye lesz ennek hosszú távon ennek a konfliktusnak? Gyakorlatilag, ami itt már így a mondatok mögötti kibontakozik. Itt ugye beszélhetünk kulturális, vallási konfliktusokról, de az alapvető konfliktust a magyar és a nem magyar nemzetiségek között az fogja adni, hogy a nem magyar nemzetiségek nem csak nyelvi autonómiát, hanem később területi autonómiát is követelnek, azaz a területi önállóságot akarnak, azaz az anyaországukhoz való csatlakozást kívánják erősíteni azon a területen, ahol ők élnek, tehát a perem területeken. Ugye ez a konfliktus mikor fog kiéleződni, kirobbanni, akár fegyveres konfliktussá, hát ugye majd a 48-as szabadságharcot követően, amiben ugye Habsburg udvar is bőven szerepet fog játszani, mint egy ilyen uszító jelleggel, ugye Jelasics horvát bán is, ugye ezért fog majd megindulni ott a délvidék, vagy a horvát területekről, a délvidéken meg ugye szerb lázadások lesznek, de ugye ez majd Trianonnál is bőven ki fog csúcsosodni, és így tovább, és így tovább. Tehát ez például érettségigén, ha itt a feladatokra vagyunk kíváncsiak, akkor ez biztosan előfordulhat. Emelt szinten, aki emelt, ez itt nagyon számítson egy ilyen olyan korszakon átívelő problémára, ami a nemzetiségi kérdésre van kélezve, és nagyon fontos, hogy ezt nem itt kell felvenni, és majd valószínűleg az érettségi feladat sem itt kéri majd a felvételét ennek a eseménysorozatnak, hanem a tatárjárásnál már. Tehát ez negyedik bél alatt indul meg ez a bevándorlás a peremterületekre. Itt csak ez nagyon látványosan gyorsul föl. Összességben azt mondhatjuk, hogy a magyarság kisebbségbe került az országán, a saját országán belül sok nemzetiségűvé válik az ország, amit innentől kezdve nem fog tudni levetkőzni, és alapvető problémákba fog ez kiütközni.
Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben az epizódban is. Találkozunk a következő témánál. Addig is, sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.